Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a mai Naprakészben. Nikus Ordán államfő mandátumának első évét fogjuk értékelni. Vendégem Cseke Péter újságíró, újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Szervusz Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy érdekel a véleményem, és üdvözlöm a Vásárhelyi Rádió hallgatóit.
Azért is fontos hangsúlyozni, hogy ma délben rögzítettük ezt a beszélgetést, mert kormányalakítási tárgyalások előtt van Nikus Ordán államfő, vagy kormányalakítási tárgyalások közben van Nikus Ordán államfő, és talán ezek a tárgyalások meghatározzák valamilyen szinten az ő mandátumának az első évét is. Hogyan kell ezekre a tárgyalásokra nézzük, és hogyan hatnak ezek az ő értékelésére?
Nem a tárgyalások határozzák meg szerintem az első évének a mérlegét, hanem a tárgyalások végeredményei. Jó, mondjuk a tárgyalások önmagában is, és a tárgyalások elhúzódása pontosabban önmagában is sokat mond.
Meg eleve az, hogy eljutottunk odáig, hogy kormányalakítási tárgyalásokra van szükség. Van, aki azt vetette fel, pontosan, hogy egy év alatt Nikus Ordán nem tett meg mindent annak érdekében, hogy ez a nagy koalíció, ez megmaradjon.
Szerintem csípőből táfolni tudná ezt a kijelentést azzal, és én most előtte táfolom, hogy emlékezz vissza, hogy a Bolozsán kormány megalakítását körülbelül egy hónapig elhúzódó tárgyalás sorozat előzte meg. Tehát őt bevallottan is, mert ezt nyíltan meg is fogalmazta, az a cél az érelte, hogy egy olyan koalíció alakuljon, ami a hosszabb távon kormányozza Romániát, tehát kitölti a parlamenti ciklust. Nek érdekében született az a kompromisszum is, hogy két év elteltével, vagy másfél év elteltével miniszterelnök csere következik, és a PSD veszi át a kormányzást. Ez egy nagyon fontos eleme volt ennek a megállapodásnak, és pont a stabilitást volt hivatott biztosítani. Másrészt ugye elhangzott annak idején, egy évvel ezelőtt, hogy azért kell mindent alaposan háttárgyalni, hogy aztán a koalíció működése közben ne jöjjenek meglepetések. És aztán jöttek a meglepetések. Amit Nikus Ordán szemére lehet hányni, most kizárólag ennél a témakörnél maradva, hogy ő nem számolt azzal, hogy ezek a meglepetések viszonylag hamar be fognak következni. Pontosabban a Szociáldemokrata párt természetével. Azzal a kényszerével a PSD-nek, hogy a csökkenő támogatói bázisát valahogy helyre állítsa. Mert nyilvánvalóan ez vezérelte már a koalíció működésének első hónapjaiból a PSD-t, amikor elkezdett belső ellenzéki pártként viselkedni. Jó, de itt a végeredmény, a tárgyalások végeredménye fontos, és szinte borítékolható, hogy nem újra Bolozsán lesz a miniszterelnök, több okból is, és ezzel már önmagában is veszít Nikus Ordán nem csak a népszerűségéből, megítéléséből, hanem akár a hitelességéből is.
Ha már ott tartunk, hogy veszít a népszerűségéből, mennyire kell megijednie attól az INSZKOP felméréstől, miszerint hát a népszerűségi indexe nincs épp a csúcson, hogy finoman fogalmazzak?
Hát nem, a megijedés az szerintem rossz kifejezés erre. Egyrészt nem hiszem, hogy meglepette őt, hogy ilyen alacsony lett a támogatottsága. Vannak biztos olyan felmérések is, amik nem nyilvánosak. Ezzel szerintem számolt, és ezzel nem azt mondom, hogy felvállalta, mert érdekes lenne tudni, hogy Nikus Ordán, most ez egy zárójel, de ehhez kapcsolódik, valóban mennyire foglalkoztatja egy következő elnöki mandátum. A percepció, és itt én hangsúlyoznám, hogy ebben a beszélgetésben én mindig percepcióról, benyomásokról beszélek, mert azt, hogy mi áll pontosan Nikus Ordán fejében, legfeljebb sejteni lehet. Percepció az, hogy igen, nagyon is érdekli, már még egy év sem telt el, és nagyon is érdekli, hogy megújíthassa a mandátumát, és ezt sokan azzal magyarázzák, pontosabban éppen azzal magyarázzak, ahogyan a koalícióhoz és személyesen Ilie Bolozsán teményhez viszonyul. Ugye az olvasat, az a keretezése ennek, hogy hát azért engedi el Ilie Bolozsán kezét, vagy kicsit erősebben fogalmazva, azért tagadja meg az egykori partnerét, mert riválist lát benne, és azt abban érdekelt, hogy Ilie Bolozsán gyengüljön, hogy ne megnyíljon előtte a terep négy év múlva, de könyörgöm. Tehát én már csak azzal megpróbálnám ezzel cáfolni, hogy négy év múlva lesz újra elnökválasztás, ami nagyon sok minden történhet. Ha most 2029-ben lennénk, és kormányválság lenne, és Miklós Ordán úgy viszonyulna Balozsához, ahogy eddig, akkor azt mondanám, hogy igen. Akkor igen, ez lebeg a szem előtt, hogy egy év múlva meg kell nyerni így az elnökválasztás, de ez szerintem ez az értelmezés inog a lábán.
Egy évvel vagyunk Miklós Ordán beiktatása után. Egy évvel a mandátumának a kezdete után itt mennyire állja meg a helyét hát az a narratíva, hogy az ő fő történelmi szerepe George Simion megállítása volt?
Hát teljes mértékben. Tehát emlékezzünk vissza az egy évvel ezelőtti hangulatra. Emlékezzünk vissza, hogy milyen remények és várakozások előzték meg az elnökválasztás második fordulóját, amiben ugye George Simion volt az első számú esélyes, lévén az első fordulót 40%-kal nyerte. És emlékezz vissza, hogy milyen óriási megkönnyebbülést okozott a társadalom jelentős részében, több mint 50%-ában, mert 53%-kal nyerte meg a második fordulót. Azért, hogy a George Simion jelentette, és tulajdonképpen a Kalinjerje Schoolhoz is kapcsolódóan szuverenista fordulatot, nevezhetjük akár most már Orbáni fordulatnak is, vagy egy autokrata szuverenista fordulatot sikerült megelőzni. És ez nagyon nagy mértékben nyilván Miklós Ordán érdeme. Más kérdés, hogy most nem akarok most összeesküvés elméleteket is terjeszteni, úgyhogy itt is meg is állnék. Tehát az ő az első számú küldetése, hogy megnyerje ezt az elnökválasztást, sikerült. Az más kérdés, hogy több jel is arra mutat, hogy egyrészt ő nem igazán alkalmas vezetői szerepre. Én nem akarom elpszichologizálni, de most olvastam az egyik román hírportálon egy mérvadó megbízható hírportálon egy cikket az elnöki hivatalból származó információkra hivatkozva, az információk közvetlen környezetéből származnak Miklós Ordának, tehát közvetlen munkatársai beszéltek a Hot News portálra, és elmondták, hogy a vezetési stílusa, munkamódszerei Miklós Ordának egyáltalán nem változtak, amióta ott hagyta a főpolgármesteri hivatalt. Az úgynevezett mikromanagement híve, ami azt jelenti, hogy semmit sem akar kiengedni a kezéből, mindennek alaposan, személyesen akar utána járni, rengeteget dolgozik, de túl is vállalja magát, és ez abból is adódik egyrészt, azon túl, hogy meggyőződése, hogy csak ő tud mindent jól megoldani, rendkívül bizalmatlan természetű. Tehát nem bízik a munkatársaiban. Tehát egy ilyen alkatú ember nehezen tud irányítani, nem úgy egy elnöki hivatal, de egy kisebb céget is szerintem. Tehát jó, ez is egy hosszabb zárójel volt, de szerintem ez egy nagyon fontos aspektus, amit érdemes Miklós Ordánnal kapcsolatban megjegyezni. De az ő fő ígérete, és a küldetése, mert az volt az eredeti kérdés, ahhoz kapcsolódott, hogy az ország az úgynevezett euróatlanti pályán maradjon. Ez eddig sikerült, lehet vitatni, nyilván is vitatják is, bírálják is a Miklós Ordán féle külpolitikát, mert ő irányítja a külpolitikát, de ez a vállalása sikerült, és minden jel arra mutat, hogy legalább ezt a kampány ígéretét köröm szakadtáig megpróbálja betartani.
Ez a legalább és ezt a kampányi
ez nagyon sok mindent, igen, és ez nagyon sok mindent magyaráz, legalábbis az én értelmezésemben abból, amit a szemére vetnek Miklós Ordánnak az elmúlt év külön vitatott döntései, nyilatkozatai, mulasztásai, amit a szemére szoktak hányni, amiket fel is leltározhatunk.
Igen, és leltározzuk fel ezeket, tehát azt mondta, hogy legalább ezt a kampány ígéretét sikerült betartania. Mi az, amit nem sikerült, vagy melyek azok, amelyeket nem sikerült betartani?
Na most ő ugye egy hangsúlyosan korrupció ellenes üzenetei voltak. Hangsúlyos szerepe volt a Becsületes Románia nevű programjában az igazságügyi reformnak. Rögtön a megválasztása után, mert a kampányban nem emlékszem, hogy erről nyilatkozott volna, de rögtön a megválasztása után azt ígérte, hogy minél gyorsabban új civil vezetőket nevez ki a két fontosabb titkosszolgálat élére, és most már nem is sorolnám tovább, de ezek közül ugye egyik sem teljesült. A másik a pártokhoz való viszonyulása, mondjuk itt már a kampányban is, ha visszaemlékszel, óvakodott attól, hogy nyíltan bírálja a szociáldemokrata pártot. És ennek nyilván megvolt akkor a magyarázata, hiszen ő a második fordulóban számított a PSD szavazótáborára is. Tehát, hogyha maga ellen hergeli a PSD-seket, akkor nagyon csökkenti az esélyét a győzelemre. De polgármesterként, főpolgármesterként, civil aktivistaként ő rendkívül PSD kritikus volt. Rendkívül kritikus módon viszonyult a PSD-hez mindig. A kampány üzemmódot ő az államfői mandátuma alatt is megtartotta, olyan értelemben, hogy nagyon óvatosan kezelte a PSD-t. Az volt a percepció, hogy tulajdonképpen a PSD kedvében jár minden egyes momentumban. És akkor én írtam is erről egy cikket, és a több csoportba soroltam mindazt, ami számon kérhető Nikos Ordánon. Az egyik az említett halogatások. Tehát a titkosszolgálati vezetőket a mai napig nem nevezte ki. Nem is tudom, 3 éve lassan nincs polgári civil vezetője a Szerényinek. 6 éve ugyanaz az ember vezeti a külső hírszerző szolgálatot, és eltelt egy év, és ahányszor kérdezik Nikus Ordánt, mindig azt mondja, hogy majd a megfelelő időben fogja kinevezni ezeket az új vezetőket, és arra hivatkozik, és erre majd érdemes visszatérni, hogy ugye a javaslatait a parlamentnek meg kell szavaznia, anélkül nincs új kinevezett titkosszolgálati vezető, és a pártokkal köteles egyeztetni erről, ha azt akarja, hogy az akarata érvényesüljön.
Említetted a szociáldemokrata párttal szembeni kritikát, de a kritika ellenére mégis úgy tűnik, hogy engedményeket tett a szociáldemokrata pártnak Nikus Ordán.
Igen, tehát az egyik nagy kategória a halogatások. Itt most akkor már, ha beszéltünk az igazságügyről, gyorsan még annyit megjegyeznék, hogy biztos emlékszel, hogy amikor a Rekorder oknyomozó filmje megjelent, és úgymond kicsit erősen fogalmazva megrengette a társadalmat, mindaz, ami kiderült ebből a filmből, tehát azok a rendellenességek, amik az igazságszolgáltatást jellemzik, az, hogy gyakorlatilag az igazságszolgáltatást egy hatalmi klikk, egy szűk érdekcsoport irányítja, ami ugye Liás Szevónia, legfelsőbb bírósági elnök nevéhez fűződik, akkor Nikus Ordánban feltámadt szerintem a reformer, civil aktivista és látható felindultsággal, még emlékszem arra a tévés nyilatkozatára, bejelentette, hogy januárra, ez volt decemberben, januárra egy belső referendumot szervez az ügyészek és bírák körében arról, hogy ez a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács, amit urál a Szávornyán féle csoport, a közérdekben, közérdeket szolgálja-e, a közérdekben jár-e el, vagy egy szűk hatalmi klikket szolgál ki. És ugye azt ígérte, hogyha az utóbbi válaszok lesznek többségben, akkor a Csészéménynek azonnal távoznia kell. Tehát ez volt az ő ígérete, amit azóta sem valósult meg, ez mondom még a halogatások kategória, és nem is fog már soha megvalósulni. Egyrészt technikailag kivitelezhetetlen, ezt erre is hivatkozik, amikor kérdezik, hogy hát ezt még meg kell gondolni. Másrészt alkotmányilag nonsens, alkotmányjogi szempontból, mert hogy független attól, hogy egy informális népszavazás vagy szavazáson mit mondanak a bírák és az ügyészek, az nem ezt jelenti, hogy ez a Csészémének nevezett testület automatikusan távozik. Tehát ez egy elhamarkodott döntés volt, de azóta halogatás jellemzi. És akkor az engedmények a másik fontos kategória, amit számon kérnek Miklós Orbánnak, egyfelől a politikai, egyfelől a szociáldemokratáknak tett engedmények, másfelől akár a szuverenista tábornak tett engedmények, vagy legalábbis a szuverenista tábor retorikájának átvétele, ami tetten érhető, vagy legalábbis ez a percepció. Az előbbi engedmény, azt már ugye érintőlegesen említettem, azt jelenti, hogy amikor a koalíciós feszültségek egyre nagyobb főfokra nőttek, amikor egyszerűen megszegte a koalíciós megállapodást a szociáldemokrata párt, például akkor, amikor a környezetvédelmi miniszterelnök egyszer indítványt megszavazta, egyszer sem hallottuk megszólalni Nikus Ordánt, és felhívni a figyelmét arra, a PSZD figyelmét arra, hogy gyerekek, ez így nem jó, nem vezet jóra, a koalíció felbomlását, szétfeszítését eredményezi, tehát soha nem szólalt meg, és tulajdonképpen még akkor sem szólalt meg, amikor a PSZD összefogott az AU-ral, és megbuktatta Bolozsánt, egy abszolút, ahogy én fogalmaztam a cikkemben is, egy görcsösen semleges álláspontot, egy közvetítői szerepet vállalt csak, és pont arra is hivatkozott, amikor ezt tőle számon kérték, hogy hát az alkotmány írja elő számára ezt a mediátori szerepet, ő nem tehet másként, tehát ő a betűjét, az utolsó betűjét is betartja az alkotmánynak. Emlékezzünk vissza, hogy azért van sok olyan alkotmánybírósági határozat is, ami nem ennyire restriktív, tehát igenis szabad kezet adott, például Traján Baszészkó kapcsán is volt olyan alkotmánybírósági határozat, hogy az államfőnek igenis lehetnek politikai állásfoglalásai itt, meg egyébként nem is csak politikai állásfoglalásukról lett volna szó, hanem egyszerűen számon kérni egy politikai szereplőn azt, hogy egy írásos szerződést megszegett. Látványosan hallgatott, pontosabban ugye Bolozsánnak egy év után távoznia kellett, teljes hatáskörű miniszterelnökként, de meg csak meg se köszönte Bolozsánnak az eddigi munkáját Nikus Ordán. Tehát ez folyamatosan úgy tűnt, hogy ezzel a görcsös semlegességgel tulajdonképpen a PSZD kezére játszik az államfő. És ugyanez a percepció volt a főügyészek kinevezésekkor is. Ismert, hogy a igazságügyi miniszter Radu Marinescu szociáldemokrata párti, ő indította el a kiválasztási eljárást a főügyészi kinevezése elején. Az ő szűrőjén mentek át a jelöltek, és ő javasolta Nikus Ordánnak ezeket az embereket, és egy kivételével mindegyiket kinevezte, aláírta a kinevezésüket. Két olyan ügyészét is, akit többször bírált a múltban Nikus Ordán. Itt is az volt a percepció, hogy tulajdonképpen egy háttér alkú történt a PSZD-vel, vagy PSZD-s nyomásra adta be a derekát Nikus Ordán, és viselkedett ennyire következetlenül. És akkor most ugye említettem a úgymond a szuverenistáknak tett engedményeket. Ez egyrészt akár a külpolitikai irányban is megmutatkozik, másképp belpolitikai szempontból emlékezetes, hogy Nikus Ordán megtámadta az alkotmánybíróságon, később pedig visszaküldte a parlamentbe a szélsőséges megnyilvánulások büntetését szigorító törvénytervezetet, ezt az úgynevezett Wexler törvény. Én nem akarok ennek a részleteibe belemenni, ő nyilván alkotmányossági szempontokra hivatkozott, pontosabban arra, hogy nagyon értelmezhető ez a törvény, de sokakban megütközés váltott ki, mert ez az a törvény, amit éppen a napokban az AUR és a PSZD legalábbis szakbizottsági szinten együtt hatályon kívül akart helyezni. Egészen pontosabban megszavazták azt az SOS Romániától érkezett törvénytervezetet, ami hatályon kívül helyezi ezt a Wexler törvényt. Tehát ez érthetetlennek tűn sokak számára. És a külpolitikára térve röviden, tény, hogy a kampányban a román-amerikai partnerség, stratégiai partnerség megerősítését is vállalta Nikus Ordán, viszont államfőként egy olyan korszakban, amikor ugye az euróatlanti együttműködés Trump visszatérése miatt, hogy finoman fogalmazzak, lepedezik. Itt szintén a görcsös szó jut eszembe, az államfő görcsösen megpróbált úgymond egyensúlyozni, lavírozni Washington és Brüsszel között. És ha már Brüsszelt említem, az is sokakban megütközést keltett ki, hogy pont most nemrég az Európa napon az akkori sajtó nyilatkozatában bírálta az Európai Uniót az államfő, ráadásul csúsztatásokat is belekevert akkori beszédébe. Hogy mondjam, tehát számasszam is alá, miért csúsztatott, tehát ő azt állította, hogy egy unió szintű politika volt a nukleáris energiáról való lemondás, ami egyszerűen nem igaz. Az unió nem szabja meg. Az nukleáris energia tekintetében nincs egy uniós előirányzat, ez Németország egyoldalú döntése volt, és biztos voltak még tagállam. Nem az a gond, hogy bírálta az Európai Uniót, még csak az sem vétek, hogy egyáltalán meri bírálni az Európai Uniót, csak általa felvetett problémákat nyilván érdemes pontolgatni, csak visszatetsző volt, hogy pont Európa napon tette meg ezt a lépést. Tehát itt mondom, az lehetett a percepció, hogy a külpolitikai téren is, meg a hazafele üzenve is, vagy belföldre üzenve is, Mikus Ordán azon túl, hogy a PSZD-nek tesz engedmények, az AU szavazótáborát, a szuverenistákat is kicsit közelebb akarja tartani magához.
Igen, és akkor folytassuk ezzel, hogy nincs ellentmondás ebben, hogy van egy olyan államfő, aki a hosszú távú politikai projektjét úgy tűnik, hogy erre az antiszimion identitásra építi, vagy építette, és akkor a mandátumának az első évében engedményeket tesz a szimionféle szuverenista tábornak. Most nyilván nem csak a szimionféle, mert ott van a Pota, Pácsi, meg többen vannak ott azon a térfélen. Hogy honnan jön ez?
Nem szimion ellenes, és még csak nem is szuverenista ellenes volt ez a vállalása, hanem az, amit legegyszerűbben tényleg így lehet megfogalmazni, hogy az ország a jelenlegi irányát, euróatlanti irányát megőrzi, és pont. A kormány alakítási tárgyalásokon is ez az egy szempont vezérelte, semmilyen más szempontot nem határozott. Igen, ez az egy szempont volt. Nem lesz olyan kormány, amihez az AU-nak valamilyen formában köze van. Tehát olyan kormány sem, amelyet a parlamentből támogatott az AU, olyan sem, amiben részt vesz az AU. Nem, arról nem is beszélve, hogy nem lesz AU-os miniszterelnök. Tehát ebben következetes. Na most az én értelmezésem az, hogy, vagy én hajlok arra, fogalmazzak így, hogy Mikus Ordánnak nem az a problémája, hogy 4 év múlva mi történik az elnök választáson. Ez szerintem nonsens. Mikus Ordánnak 2 másik nagy problémája van, ha már az ígéretei megszegését, vagy a mulasztásait elemezzük. Az egyik problémája az, hogy neki nincs egy saját pártja. Emlékezz vissza, hogy azért Johannisnak, Basescu-nak, Iliescu-ról nem is beszélve, és hát Konstantinescu-nak is, volt pártja. Neki nincs. Az USZERÉ-t emleget ki, hiszen az USZERÉ-nek ő volt az alapítója, de nagyon rég elsodródott attól a pártól. Nincs hatalma az USZERÉ-sek fölött. Ő maga is úgy fogalmazott, hogy az emberi kapcsolatok szintjén a közeledés még megvan, de amúgy nincs. Tehát ő egyrészt egy politikailag nagyon erőtlen államfő, ez nagyon sok mindent magyaráz, a látszólagos passzivitásából, vagy a tehetetlenségéről. A másik, és akkor itt jön a mondani való lényege, hogy ugye nem egy légüres térben kezdte elő a mandátumát politikai szempontból, ő örökölte azokat a parlamenti erőviszonyokat, amik a 2024-es választásokon alakultak ki, és ennek megfelelően van egy látszatra elég kényelmes, úgymond Európa barát parlamenti többség, ebben benne, ha beleszámoljuk a PSZD-t. Ez kormányzott ugye majdnem egy évig, 10 hónapig, miután, ameddig, mielőtt meg nem bukott volna a Bolozsán kormány. A másik oldalon van egy 32-33%-os szuverenista tömb, az AU-ral is 2 kisebb párttal, meg ott mindenféle lézengő képviselőkkel, szenátorokkal, és ez egy stabil pályát ígért Románia számára. Igen, ám, de a PSD, amelyik emlékezz vissza, hogy Márcsa Csoláko volt még a kormányfő, a pártelnöke, az elnöke a PSZD-nek a kampány idején, amikor a választóiknak, saját szavazóknak kellett üzenni arról, hogy a második fordulóba kire szavazzanak, Márcsa Csoláko semleges. A választók lelkismeretére bízta, úgymond ezt a kérdést. De a PSZD, amelyiknek 22%-a van most a parlamentben, körülbelül ekkor a parlamenti súlya, ha kiszakad ebből az Európa barátnak nevezett tömbből, és átáll a másik oldalra, akkor kormányt tud buktatni. Ezt láttuk. Hát ennek voltunk tanulni 3 hete. Kialakult egy nagy többsége, 281 szavazattal menesztették Bolozsán. Ugyanez a parlamenti többség bármikor képes kezdeményezni az állam felfüggesztését. Ez a nagy felismerés, hát nem kellett ehhez persze nagy lángésznek lenni ennek a felismeréséhez, de én csak azt akarom hangsúlyozni, hogy ez vezéri, ez a tudat, ez a veszély, ez a kockázat vezéri Miklós Ordán. Tudja, hogy ez a PSZD-AOR többség őt is felfüggesztheti. Ezért, amikor úgymond percepció az volt, hogy ő engedményeket tesz a PSZD-nek, valóban engedményeket tesz, ez nem is vitás. Viszont azért tette ezeket az engedményeket, hogy egy súlyosabb forgatókönyvet elkerüljön az ország. Azt akarta megelőzni, hogy a legfontosabb kampányígéretét hogy a legfontosabb kampányígéretét ne kelljen megszegnie, vagyis maradjon ugyanezen a pályán Románia. Ehhez pedig az kell, hogy az elnöki hivatalt ne veszítse el. És akkor, mert tényleg ez egy reális forgatókönyv, hogy a PSZD az AOR-ral összefog, valamilyen alkotmánysértést, valamilyen ürügyet találva, ahogy Táján Basziszkó esetében, ahol bőven volt miből válogatni, találnak valami kapaszkodót, és a parlamenti többség bőven megvan a felfüggesztéséhez, és utána ugye kiírják a referendumot, amiben most is ez tulajdonképpen ez egy fontos információ, az Inscope legfrissebb felmérése szerint egyelőre nem szavaznának Miklós Ordán eltávolítására a választók, de hogy is mondjam, azért senki sem merné tűzbe tenni a kezét azért, hogy Miklós Ordán Traján Basziszkóhoz hasonlóan megerősödve visszatér a Kotrocsény palotába a referendumon. Egy szó mint száz, nem a politikai riválisát akarja eltávolítani, szerintem nem az foglalkoztatja, hogy 4 év múlva mi lesz az ő sorsa, hanem mi lesz Románia sorsa. Én most nem mentegetni
akarom. Hogy azt mondod te, hogy nem az történt itt, hogy a román politika visszatért egy normális mederbe, hanem az van, hogy csak idéglenesen sikerült lefékezni a populista hullámot, és tulajdonképpen nem a Simeon megállítása a cél, hanem ahogy itt az UH.ron megjelent cikkedben fogalmazol, a teljes szuverenista fordulatnak a megelőzése.
Mert hogy ez a veszély tavaly egy évvel ezelőtt Miklós Ordán beiktatásakor egyszerűen nem múlt el. Sőt, fokozódott, nőtt azáltal, hogy ugye a Bolozsán kormány intézkedése meglehetősen népszerűtlenek, fájóak voltak a lakosság számára, és nyilván ez tovább gyengítette, úgymond legalábbis egy darabig, és itt ez fontos, erről illene egy kicsit beszélni a jövőről is, gyengítette a kormány oldalt, pontosabban az Európa barát pártokat. Egy darabig, mert aztán a felmérések kezdik azt mutatni, hogy tulajdonképpen a Bolozsán pártja, nemzeti liberális párt népszerűsége, támogatottsága nő. Az OSZD többé-kevésbé stagnál, és a PSZD sem csökkent olyan mértékben az elmúlt egy évben, ami indokolta volna ezt a kiugrást ebből a koalícióból. De a veszély nem múlt el. A legnagyobb kockázat az, hogy az elnöki hivatal is szuverenista kézre kerül, hogy így fogalmazzak. Nem Karin Georgescu, de akár Giorgio Simeone. Egy előrehozott elnökválasztás, mert lehet egy az eddiginél kevésbé reformpárti kormány az országnak, de ha Miklós Ordán a Kotrocsényben marad, akkor az még garanciája annak, hogy az irány azért nem vesz egy széles fordulatot ez az ország. És ez egy nagyon fontos szempont, szerintem ez az elsődleges szempont, amit követett az elmúlt egy évben Miklós Ordán.
Jó, de hogyha innen nézzük, akkor semmi meglepő nincs abban, hogy ő tulajdonképpen az elmúlt egy évben nem egy korszaképítő államfőként tudott megnyilvánulni, hanem válságkezelő államfőként.
Ez a válságkezelése szerintem ez egy jó kifejezés arra, amivel az ő mandátumát lehet jellemezni. Egyébként, ha már ott tartunk, ha annál az értelmezésnél, hogy riválist lát Bolozsánban, azzal, hogy a PSD kedvében járt, fogalmazzuk így, azzal, hogy úgymond megtagadta Bolozsánt, látjuk mindannyian, hogy voltak éppen a Bolozsánt erősíti. És most én abban a cikkemben is megfogalmaztam, hogy egy Románia most egy politikai átrendeződés küszöbén áll. És megpróbálom ezt röviden elmagyarázni, mit értek alatt. Emlékezzünk vissza, amikor Johannes kitalálta a PSD és a PNL nagy koalícióját. Annak idején a kormánnyal elégedetlen szavazók teljesen el voltak tanástalanodva, mert ugye ott úgymond abban a kormányban baloldal is, jobboldal is. Egyik úgy, hogy a centrum, a politikai centrum jelen volt, és óvatatlanul elindult a választók sodródása. Hát milyen politikai alternatívák voltak? Az AUR elsősorban, ez a szuverenista, populista, nacionalista irány. A másik egy... ami úgymond egy rendszerkritikus a mainstream pártok bírálatára építette a politikáját, a PSD és a PNL politikájára, és volt egy másik kisebb irány, amit az USZR képviselt, ez egy szintén rendszerkritikus párt volt az USZR, viszont egy reformpárt, tehát nem egy izolacionista, bezárkózó politikát követő párt, hanem ellenkezőleg egy urbánus, progresszívnek tűnő reformista párt. És fogalmazhatunk így is, hogy akkor ilyen szempontból volt egy rendszerpárti tábor, persze, de Penélé volt egy reformista rendszerkritikus, és egy szuverenista rendszerkritikus. Ez így három táborra szakadt a politikai csatatér szintén. Na most ez megváltozni látszik, olyan értelemben, hogy kiszakadt a Penélé a rendszerpártok soraiban, megtagadta ezt a rendszerpárti múltját, visszanyerni látszik az identitását, a jobboldali identitását Bolozsán közéletével, és az USZR-ével szövetkezve kialakítottak, amit ők maguk is úgy neveznek, hogy egy reformista politikai pólust, és közben a PSD, meg amelyik amúgy is egyre távolodik a modern szociáldemokráciától, az AUR felé sodródott, és ők alkotnak együtt most még többséget, egy ilyen etatista, szuverenista, konzervatív vonulatot, és a végszó az, hogy tulajdonképpen ismét kétosztatúvá vált a román politika. És itt most már most nem az EU párti, vagy az európai elkötelezettséghez való viszonyulás tűnik a tétnek, hanem az állam modernizációjához való viszonyulás az, ami a politikai törésvonalat jelenti a két tábor között. Tehát van Bolozsán hívei egy hatékonyabb, karcsúbb államot, privilégiumok nélküli, átláthatóan működő államot akarnak, a másik oldal pedig egy bezárkózó, etatista, központosító államot, amelyben ugye a privilégiumok nagy része is megmarad.
Igen, csak hogy előbbihez az kell, hogy tudjon intézményi stabilitás sugározni maga a Kotrocsényi palota is. Ez sikerült Nikus Ordánnak?
Hát nem sikerült, már az intézmény stabilitásához tartozik az is, hogy nem is tudom hány hónapjába került, amíg egyáltalán kinevezte a tanácsadóinak a körét, a saját tanácsadóit. Tehát hosszú hónapokba tellett, és... ugye a PSZD-vel szemben látványosan kritikus Ludovik Orbánt két nap alatt menesztette, nem sokat gondolkozott rajta, ez is egyébként a leltárba illik, ami a PSZD-nek tette engedményeket illeti.
Zárásként, Péter, milyen évekre számíthatunk még? Meg lehet ítélni ebből az egy évből, hogy milyen lesz a következő négy?
Hát... jó kérdés, itt szerintem nagyon sok minden múlik a gazdaság állapotán, mert egy rendkívüli gazdasági helyzet rendkívüli politikai megoldásokat igényel. Még nem tartunk ott, hogy a szakadék szélére jutottunk. Ami a szakadéktól vissza tudja rántani az országot, az, hogy minél korábban új kormány alakuljon, és teljesítse azokat a sürgős feladatok, hajtsa végre azokat a sürgős feladatokat, amiket mindenféle határidők jelentenek. Most itt a SAFE hitelprogramra gondolok, és nyilván a helyreállítási források lehívására. Nagyon szoros határidők, május 31, augusztus 31. Ez most a legfontosabb feladat. A nagy kérdés az nyilván, hogy bármilyen felállást, politikai konstrukciót is talál ki Mikus Ordán a pártokkal, mennyire lesz ez stabil. Én hajlok arra, amit Kelemen Hunor RMDSZ elnök is nyilatkozott, hogy itt szinte kizárt években gondolkozni. Itt úgymond lépésről lépésre kell haladni, a 2028-as parlamenti választásokat el akarjuk kerülni az előrehozott választásokat, vagyis alakul most egy új kormány, fél évig, egy évig kibírja, és utána megint jön egy váltás, és valahogy döcögve eljutunk 2028-ig. Nagyon fontos az, hogy legalább azt a négypárti megállapodást sikerüljön betartani, és esetenként ágazatanként megújítani, amelyek az ország irányát és főleg gazdasági állapotát meghatározzák. Ugye most született korábban egy megállapodás arról, hogy a SZÉF-fel és a helyreállítási forrásokkal kapcsolatos intézkedéseket a PSD úgymond ellenzékből is támogatja, és most legutóbb a közalkalmazotti bértörvényről is született egy hasonló megállapodás. Tehát azt el tudom képzelni, hogy ilyen adhok szakaszonkénti megállapodásokkal valahogy végig vonszoljuk ezt a 2028-ig hátralévő időszakot.
Zárásként most, amikor beszélgetünk, még nem tudjuk azt, hogy ki lesz a kormányfő, sőt, azt sem tudjuk, hogy milyen konstrukciót képzel el Nikus Ordán államfő. Ez az időhúzás, ez kinek kedvez, vagy kedvez Nikus Ordánnak, mert hogy sikerül egy olyan koalíciót összegrundolnia, amely talán több ideig fogja húzni, mint a korábbi?
Na, én most akkor egyrészt az időhúzásról, másrészt, hogy ki lesz az új kormányfő, van egy-egy bővítem mondhatom. Az, hogy időhúzás, az szerintem annak a hátterében most a tanácstalanságon túl is az van, az a várakozás van, hogy hát ha a Nemzeti Liberális Pártban időközben mégis történik valami. Egy törést, kiválik egy szárny a PSD-ből, amelyik hajlandó tovább kormányozni a PSD-vel, és a segítségükkel ugye meg lesz az a parlamenti többség, hogy tulajdonképpen a csonkább formában a volt négypárti koalíció újra alakuljon. Ugye itt közvélekedés az, hogy a PSD nagyon elszámította magát, amikor megbuktatta a Bolozsán kormányt, mert arra abban reménykedett, hogy hát a liberálisok nem fogják Bolozsánt követni ellenzékbe, hanem megpucsolják az pártelnököt, és a PSD mellett maradnak. Nem is történt, de úgy látszik, hogy a remény még egy darabig élt. Ez egy lehetséges verzió, ami az időhúzást illeti. Másrészt, hogy is mondjam, vannak abszolút objektív okai is annak, hogy a tanácstalanságnak, mert a parlamenti erőviszonyok olyanok, hogy áur nélkül nincs többség a másik oldalon. Tehát a PSD önállóan képtelen kormányt alakítani, a PMLE és az USZ pedig nem hajlandó ehhez hozzájárul. Akkor mi a kormány főjelöltet illeti, nekem csak egy véleményem van, az, hogy függetlenül attól, hogy kit jelöl, kit nevez meg, vagy kit bíz meg kormányalakítással elsőként az államfő, a második jelöltjét már biztos megszavazza a parlament. Itt el tudom képzelni, hogy az első jelölt egyfajta kamú jelölt lesz olyan értelemben, hogy csak arra szolgál, hogy kipipálhassa az államfő az első kudarcos kormányalakítási
De hát épp életet. Maga Nikus Ordán mondta azt néhány héttel ezelőtt, hogy nem fog játszadozni, és elsőre egy olyan személyt fog megnevezni, akiről tudja azt, hogy képes összehozni maga mögött
Jó,
a többséget.
Jó, mondjuk erre az alkotmány is kötelezi, de én amondó vagyok, hogy itt ez nem változtat egyébként azon az álláspontomon, hogyha sikertelen is lesz az első kormányalakítási kísérlet, a második már, akár Illyé Bolozsán is lehetne a második jelöltje Nikus Ordánnak. Én titkon még reménykedem is abban, hogy ez lesz. Akár még Bolozsán is lehet a miniszterelnök jelölt, de a PSD is meg fogja szavazni, csak azért, hogy elkerülje az előrehozott választásokat. Amúgy én teljesen kizárni az előrehozott választásokat nem tudnám még. még most sem, tehát független attól, amit most állítottam. Ezzel a forgatókönyvvel nem az első között, de azért még számolni kell.
Zárjunk ezzel, Cseke Péter újságíró, köszönöm, hogy itt voltál.
További szép estét a hallgatóknak.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.